Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Hiller István, az Országgyűlés Szocialista Alelnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést hétfőn délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Mi mással is kezdhetnénk, mint az elmúlt hónapokban szinte valamennyi arénánkat, a migráns válság, a menekült válság, ugye, ami elérte Európát. Ön ugye történész is, nem csak az MSZP volt elnök és az Országgyűlés alelnöke. Hogy látja a kultúrák találkozásával, mennyire kell számolni konfliktusokkal ebben a helyzetben, hosszabb távon is akár?
Az, hogy kultúrák egymással találkoznak a történelemben, és az európai történelemben egy ősi és természetes dolog. A római kortól kezdődően, a felfedezések koráig, a 30 éves háború, a 19. század és a szomorú emlékű 20. század. Azt mondani tehát, hogy ha kultúrák találkoznak, akkor abból konfliktus lesz, azt a felületesen szemlélő, vagy a múltat kevéssé ismerő mondja. Az már egy egészen más kérdés, hogy ez a találkozás, ez hogyan, milyen körülmények között történik. Hogyha a két fél akarja a találkozást, és felkészül erre a találkozásra, az lehet nagyon gyümölcsöző mind a két kultúra számára. Amennyiben az egyik nem akarja, vagy nem készült fel, abból nagy zsibongás van. Az, amire, mert gondolom, hogy nem az elmúlt 1000 év kulturális találkozóit akarjuk megjeleníteni, hanem az, ami most Európában és Európával történik. Erre maga a kontinens polgárai és az uniónk, a Európai Unió sem volt felkészülve. De ezek már olyan sokszor elmondott, szerintem kicsit a hallgató számára is unalmas megjegyzések és gondolatok. Hát majd megvizsgálják, hogy miért nem volt. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy egyébként egy ilyen helyzetben mi az oldás, mi a megoldás, mi lehet az, ami egyébként megnyugtató. Ebben én nekem viszonylag sarkos véleményem van, márpedig az, hogy erre a kérdésre a megoldás csak a béke. Ezek az emberek azért hagyták el az otthonaikat, mert a biztonságuk, a biztonság érzetük rendült meg. És mivel tömegesen jönnek, és lehet látni, hogy egyértelmű, meghatározott útvonalon jönnek, ezért azt kell mondjam, hogy nyilván ők arra, hogy ezt a hosszú utat így nagyjából együtt hullámokban, de együtt megteszik, erre föl voltak készülve. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha azokon a területeken, ahol ők éltek, ahova a kultúrájuk őket kötik, ahol már akinek egzisztenciája volt, az a békét újra teremtve saját földjén, saját országába élhessen. Ennek a feltétele szerintem igenis egy globális megoldást tud csak lenni. Ezt nem tudja egy kormányfő, de még az unió se önmagában. Hogyha a döntés abban az irányban van, hogy azt szeretnénk, mert azt teremti meg hosszú távon a jó együttműködés feltételei, hogy ezek az emberek a saját országukban békében, megfelelő körülmények között élhessenek, akkor ez úgy gondolom, hogy kezelhető. Amennyiben nem ebbe az irányba megy, hanem bármely más irányba. Ilyen irány lehet, hogy nincsenek meg a feltételek, mert például nagy hatalmak nem értenek egyet, nem tudják megteremteni a béke feltételeit. Akkor itt nagyon tartósan, tehát nem egy tavaszra, egy nyárra, hanem az elkövetkező években folyamatosan ennek leszünk tanúi. Én ezt nem szeretném.
De azt mondta, hogy a történelemben nem példa nélkül a kultúrák találkozása, és hát nyilván ki tanult történelmet, az valóban ezt tudja is, de egyébként ebből mi következik, hogy amikor mondjuk olyan tömegek találkoznak, mint például most az elmúlt fél évben, hónapokban Európában, akik mondjuk a kultúráról, demokráciáról, családról, nőről, úgy általában szoktuk kiemelni, nagyon mást gondolnak, vagy nagyon mást képviselnek. Mi következik ebből? Vannak-e történelmi példáink erre?
Igen. itt rövid távon arra gondolni, hogy valamiféle kulturális, tehát nem egzisztenciális, hanem kulturális integráció, beilleszkedés megtörténik, ez valótlan. Azt kell mondjam, hogy azokban az országokban, akár azért, mert korábbiakban, ahogy szokás mondani, gyarmattartók voltak, és az egykori birodalmuk területéről más körülmények között, de sokan állampolgári joggal az anyaországba betelepedtek, Franciaországba, az Egyesült Királyságba, vagy más módon, mint például Franciaország déli részén, ahol azért, aki sétált az elmúlt néhány évben, bármikor Marseille-ben, az tudja, hogy Marseille-nek egy jó része, az leginkább ma úgy néz ki, mint egy arab város. És ez tény, még félreértések elkerülése véget. Ebben se egyik politikai vélemény alátámasztása, sem valaminek az ellenkezője nem látszik, mert a tényeket ki kell mondani. Ezek így vannak ezek a dolgok. Ha megnézzük azt a nagy német nemzetpolitikai döntést, éppen erről például nagyon keveset hallok, hogy 60-as évek végén, a 70-es évek elején igenis történt egy olyan nagy döntés, amely az egykori Jugoszlávia, illetve a Balkán területéről, aztán Törökország irányába megnyitotta a német munkaerőpiacot, sőt, azt mondta, hogy gyertek. Érdekes volt, mert kétféle a reakció. Az egyik, az egykor volt Jugoszlávia területén, horvátok, szerbek, akik jugoszláv állampolgárként dolgoztak Németországba, ők összegyűjtötték a pénzüket, és több generációnak egyszerre alkalmas házakat, családi lakhelyeket építettek fel, és biztosítani próbálták a jövőjüket, de az ő gondolataikban nem az volt, hogy én egész életemben Dortmundban fogok élni, hanem Dortmundban megkeresem azt a pénzt, amivel Horvátország, vagy Szerbia, vagy az akkori Jugoszlávia területén a nagymamámat is, az anyámat is, meg a gyerekemet is ellátom. Volt egy másfajta cél. Elsősorban Észak-Németországban, ahol nagyon, nagyon jelentős mennyiségű török munkás, aztán a családjaik megjelentek Hamburg környékén, Hannover környékén, Düsseldorfban, általában az iparvidékeken. Ők nem bevándoroltak, őket hívták. Ők olyan munkaerők voltak, akiket a német döntés értelmében szinte hívott Németország. Ők a kultúrájukat is, a szokásukat is döntő többségében megtartották. Nagyjából kis Törökországot hoztak létre Németország egy-egy városában. A harmadik generáció már olyan kiejtéssel beszél németül, ahogy bármelyik más társa, akinek szülei, nagyszülei németek voltak, egyébként pedig mentalitásukban azt a török kultúrát hordozzák, amivel édesapjuk vagy nagyapjuk az egykori NSZK-ba ment.
Ha már itt Németországot említette, most azonban az elmúlt hetekben ez a hívás, vagy ez a nyitott kapu ugyanakkor Németországban kis híján Angela Merkel bukásához vezetett.
Hát kérem, azért nagyon nagy különbség van abban, hogy egy tudatos döntés eredményeként azt mondom, hogy gyertek, és nagyon nagy különbség van abban, hogy ugyan nem hívlak benneteket, de itt vagytok. Hát nagyjából ez itt a két szituáció között a különbség. Ugye az volt eredendően a beszélgetésünk témája, hogy különböző kultúrák ha találkoznak. Erre mondok, vagy mondtam két példát, az 2,4 millió török ember él, dolgozik, tanul Németországban, akik nem mentek haza, ellentétben a másik példával, akik az egykor volt Jugoszlávia állampolgárai, akik megkeresték a pénzt és hazamentek, és a kultúrák találkozásából egyébként ez egy szükség volt, hogyha ön Düsseldorfban él, és ne adj Isten, a vízvezeték eltörik, kihív egy vízvezetékszerelőt, igen nagy biztonsággal mondom. 10 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy igen nagy biztonsággal mondom, hogy török, ma azt mondanám, hogy török, lengyel, esetleg magyar, de hogy nem egy német ember lesz az, aki megjavítja a vízvezetékét, az szinte biztos. Itt hosszú távon kell tehát fölkészülni arra, hogy ez a jelenség, ez létezik. Én azon a véleményem vagyok, hogy én nagyon, nagyon erőteljesen támogatnék egy európai megoldást.
De mi lenne ez ön szerint?
Korrekt a kérdése, mert hogy ez a válasz. Addig, amíg nincs, addig nem tudom támogatni azt, ami nincs. Tehát most már hónapok óta inkább megfordítanám a választ. Egy ország, ha tagja, teljes jogú tagja egy közösségnek, lásd az Európai Unió, akkor azt nem csak alkalmazkodni kell, hanem alakítani is lehet. Én azt láttam, hogy elvek nagyon erőteljesen, akár a politikai nézetkülönbségek, összecsapások szintjéig éltek, egész addig, amíg egy adott országot el nem ért a migráció hulláma.
Most arra gondolod, hogy például, amikor Magyarország komoly bírálatokat kapott, például a kerítés építése miatt, ez egészen addig tartott, ahogy látjuk a hírekből, amíg mondjuk Ausztriát vagy Németországot nem ért el ez a hullám, hiszen most gyakorlatilag Ausztria is valamiféle kerítés építésen gondolkodik, és nagyon sok országban köszönnek vissza a magyar megoldások.
Nagyon világosan szeretnék válaszolni. Én nem szeretem, hogy az országunk határán kerítés van. Csak már mondjon valaki ennél jobbat. Én nagyon szeretnék egy olyan európai uniós közös megoldást támogatni, magyarként és európaiként, ami egyébként erre a problémára akár egy alternatív megoldást nyújt. Én ennek híve lennék, de kérem, baloldaliként is, magyar emberként is, én olyat nem tudok támogatni, ami nincs, csak arra azt mondjuk, hogy úgy általában egy európai uniós megoldás. És igenis itt mégiscsak felelősség van azon, hogy nem csak konferenciát kell összehívni, mert a migránsok százezrei valami oknál fogva nem hajlandók megvárni azt, hogy a konferencia valami eredményre vezessen.
Az európai baloldalnak egyébként, ha lehet így fogalmazni, van egységesen valami elképzelése?
Nincsen. Vannak olyan országok, ahol itt a közelünkben is sok, ahol baloldali kormányok vannak, Szlovákiától, Románián át, éppenséggel Ausztriában, ahol ugye koalíciós kormány van, Itáliában, ami egy új forma, nem is egy hagyományos értelembe vett koalíció. Itt nem ideológiai megfontolásokat látok másokkal ellentétben, hanem addig, amíg más ország határánál van a probléma, addig látok, hallok kijelentéseket. Aztán, amikor a migrációs hullám eléri a kijelentő politikus ország határát is, akkor minthogyha a gyakorlat 36 órán belül megdönteni az addigi kijelentéseket. Erre elvi megfontolás így nem lehet. Az biztos, hogy Európa hosszú távon is akkor tud integrálni, hogyha ehhez az európai állampolgárok, az Európai Uniós állampolgárok, és nem egyszerűen csak a politika egy szintje vállalkozik, vagy ezt akarja. Különben a politikai döntéshozó és az őt megválasztó tömegek között olyan törés lesz, bizonyos helyeken már van is, ami szinte kezelhetetlenné teszi egy adott ország belpolitikáját.
De viszonylag rövid időn belül ez a harmadik olyan válság, amivel az európai intézményrendszernek vagy az európai közösségnek meg kellene birkózni. Ugye a görög válság volt pénzügyi oldalon egy ilyen jelentős válság, ugye az ukrajnai válság, amelyről most keveset beszélünk, de nyilván ez még nem megoldott helyzet. Ez ugye egy másik, és most ugye itt van a menekült válság. Ön szerint hogyan értékelhető, próbálok diplomatikusan fogalmazni, hogy sokan sarkosabban fogalmaznak, hogyan értékelhető az európai intézményrendszernek a működőképessége, az életképessége, válságkezelő képessége?
Ha valaki azt gondolja, hogy ebből a 10 évből, már hogy durván 2004. május 1-e óta az elmúlt évtized alapján olyan következtetéseket kell levonni, hogy ennek az Európai Uniónak létjogosultsága, vagy éppenséggel életképessége rövid és nincs, azzal én vitatkozom, mert én szeretek magyar emberként Európai Uniós polgár lenni. az én irodámba, bár azt gondolom, hogy irodaként ma ez az egyedüli a parlament épületébe. Nagyon jól megfér a magyar nemzeti zászló és az Európai Uniós zászló. Nincsen bennem semmilyen kétség, és nem is kell nehezen vagy éppenséggel agygyötrően viselkednem ahhoz, hogy összeegyeztessem azt, hogy én egy büszke magyar és büszke európai vagyok. Ez nagyon jól megy így nekem együtt. Ami nem jelenti azt, hogy nem mondanám, hogy például ezen a három vizsgán, legalábbis kettő és felen biztos, az unió intézményrendszere megbukott. Nem arról van szó, hogy így vagy úgy átment, hát még azért egy kicsit izmozni kell, azért aztán majd összejön, hanem amikor valami elégtelen, arra azt kell mondani, hogy elégtelen.
Melyik kettőre gondol?
Hát például az ukrajnai válsággal kapcsolatban ott kérem az Európai Uniós viselkedés és eredmény, hát azért finoman fogalmazva, gyatra. Mégiscsak az történt, hogy egy nagy, hatalmú politikus és ország, akkor még Ukrajna egy integráns részét egész egyszerűen megszállva elcsatolta. Hát ez történt. Amire először bosszankodás volt a válasz, aztán egy elég gyatra kísérlet arra, hogy ez gazdaságilag elszeparálják, utána pedig mindenki belenyugodott. De hogy ne más országok belpolitikájával foglalkozzunk, ha ebből egyébként azt a következtetés vonja valaki, hogy annak, hogy európai országok egymással a saját szuverenitásukat egymás mellé téve egy egységet ne hozzanak ki, magyarul, hogy az Európai Unió akkor létjogosultságában elveszett, akkor én ezzel nemhogy vitatkozom, hanem nyugodtan mondhatom, hogy ez Magyarország számára minden tekintetben káros. Ugyanakkor ez nem, és nem is lesz soha az Egyesült Államok. Beszéljünk erről világosan. Tehát aki azt gondolja, hogy évezredes tradícióval rendelkező nemzetállamok területén, mint a mi Európánk, valami olyasfajta integrációt lehet megvalósítani, mint az 50 szövetségi államból álló újvilági amerikai Egyesült Államok, mint sikeres minta, az tényleg ne nyúljon a politikához, mert csak nagy baj lesz belőle. Nem lehet azt gondolni, hogy azért, mert egy számunkra sok tekintetben izgalmas, érdekes példa, minta működik, amit úgy hívnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok, akkor ezt lekoppintva már csak időkérdése is ez lesz Európában is. Nem lesz, és ne is legyen. Az, hogy egyébként szuverén államok egymással az intézményrendszereiket, vagy például a határaikat a legkülönbözőbb megállapodásokba közel, kimondottan közel hozzák egymáshoz, ezt én nagyon pártfogolom és akarom. Szerintem az egy nagyszerű dolog, hogy egy magyar ember munkát vállalhat Angliában, Lengyelországban, vagy éppenséggel Németországban, és az is jó, hogyha egy magyar vállalkozó az áruit, vagy éppenséggel az ötletét fenntartások és különösebb szabályok nélkül elviheti az unión belül. De ebből olyasfajta összeolvadás, ami egy a nemzeti tudatot, ezt a fajta tradíciót feladó valami nagy, egyelőre ki nem mondott, olvasztó tégelyszerű rendszerbe felolvasztja, ebbe én nem hiszek, és ne is legyen. Szerintem szép dolog az, hogy együtt vagyunk franciák, magyarok, lengyelek, spanyolok, európaiak. Ne akarja azt senki, hogy a francia ne legyen francia, a magyar ne legyen magyar, a spanyol ne legyen spanyol. Ebből nem lesz semmi, se politikai értelemben, se gazdasági értelemben.
Hogyan lehetne meghatározni, hogy melyek azok a kérdések, amelyekben ezt a rendszert, amit ön most elmondott, elfogadva, mégiscsak közösen kell döntenünk. Ugye a beszélgetésünk elén ugye menekült válságról beszéltünk. Ugye ön azt mondta, hogy nagyon szívesen támogatna például egy közös európai megoldás csak legyen. Hogyan döntjük azt el, hogy mely kérdésekben legyen, és vetjük alá magunkat a közös elképzeléseknek, és mit tartunk végérvényes a nemzeti hatáskörben?
Meg kell nézni azokat a korábbi európai modelleket, amelyek egyébként Európa különböző részein egyfajta integrációnak minősültek, és jól működtek, legalábbis bizonyos területeken jól működtek. A mi területünkön például, miközben alapkérdéseket nem tudott megoldani, lásd, a nemzetiségek és a többség viszonya, az osztrák-magyar monarchia azért ennek a régiónak nem a gyászos időszakaihoz tartozik. Azért, hogyha a mi fővárosunkba sétálunk és körülnézünk, akkor azok az épületek, azok az utak, az a város szerkezet, amiben élünk, döntő többségében mégiscsak akkor alakult ki. Ott volt egy megállapodás, amit magyar politikusok és osztrák politikusok hoztak. Szerintem az egy a mi országunk számára kitűnő dolog volt, amit deákék kiegyezésként megalkottak.
Már maguk korában ugye hazárulónak tartották őket ezért.
Sokan. Aki ilyen nagy döntéseket hoz, annak számolni kell azzal, hogy az ellenzők, azok a legradikálisabb kifejezést használják, de aki ezt nem tudja elviselni, az nem is fog tudni nagy döntéseket hozni. Ezért, ha szabad feleleveníteni, ott ugye voltak úgynevezett közös ügyek, ilyen volt például a hadügy. Azt gondolom, hogy érdemes európai szinten elgondolkodni azon, hogy amikor nem egy ország határát éri kihívás, hanem az Európai Unió határait éri a kihívás, akkor ne az egyik vagy másik éppen ilyen vagy olyan gazdasági helyzetben levő országra mutogassunk, hogy ezt nem képes megvédeni, vagy képes megvédeni, hanem akkor mégiscsak érdemes azt mondani, hogy Európai Unió határát érdemes egy Európai Uniós fegyveres erőnek védeni együttesen. Hasonlóképpen mégiscsak mondjuk gazdasági szinten nagyon sok tekintetben az integráció előbbre van, mint más területeken, kár ennek most a részleteit, azt gondolom, hogy itt bizony ez egy helyes és fontos lépés. És vannak olyan területek, amelyeket meg nem szabad egységes ellenőrzés alá vonni, éppen azért nem, mert az unió akkor tud a legjobban működni, hogyha szabadon mindenki a saját akaratából akar a másik társa lenni. A kultúrába nem szabad egységesíteni. Tehát én biztos, hogy ellene lennék minden olyan kísérletnek, amelyik az egyes nemzetállami, nemzeti, kulturális tradíciókat össze akarná olvasztani, hogy csak valami mindenből egy kicsi legyen. Az európai kultúrában az a nagyszerű, hogy ugyanazon a skálán játszva más tud mondani egy portugál, egy dán, egy olasz és egy magyar, és mégis a kultúra nyelvén értik egymást. Ez a különbözőségek egysége. Ezért nem csak abban kell gondolkodni, hogy van a különálló nemzetállamok világa, amelyek egyébként, ha lehet, nem is beszélnek egymással, hanem mindenki begubozva a saját világába él. Ez az egyik radikális felfogás. A másik pedig az a fajta tégely, az a fajta ötvözet, ami Európában szerintem nem tud sikeres lenni, ami nem azt jelenti, hogy másút, mint például az előbb említett Egyesült Államokban ne lenne sikeres, ott csak ez tudott sikeres lenni. A nemzetállamoknak, az országoknak az egymás melletti szabad és igenis akarom társulása, az szerintem eredményre vezet.
Hiller István, az Országgyűlés szocialista alelnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.